Ah, t'es. Fais-toi.
Sok mindent értek, sok mindent megértettem. Hangosan szeretnék gondolkodni. Az egyik az, amit nem látok még tisztán a rendszerben, ami délelőtt is többször elhangzott, és ami nekünk szándékunk volt, ugye a kiszámíthatóság és átláthatóság kérdése. Az, hogy vagy tudunk erről történeteket, ugye a megkésett pénzekről, későnk írt pályázatokról, a pályázati bizonytalanságról, a főösszegeknek a sorsáról, tehát hol jelentkeznek most olyan szakmai garanciák, vagy hol tud a szakma garanciákat adni arra, hogy egyik évről a másikra nem állnak elő hektikus állapotok. Nem arra gondolok, hogy az állam, most mondja meg valaki, hogy jövőre a költségvetés ilyen, meg olyan módon jól fog tudni mondani, hanem hogy tudunk arra, hogy valamilyen egyenlő teherviselés jöjjön létre. Tehát ne az legyen, hogy a sor végén állók jutnak a leggyorsabban, a legrosszabb helyzetbe. Itt az hangzott el, hogy ez a 1-es, 2-es, vagy nevezzük nemzeti és kiemelt, ez a struktúrában elfoglalt helyünknek a kijelölése. Én azt gondolom, hogy ennél többről van szó. Hát én azt hittem, vagy azt gondolom, azt érzem, vagy még mindig talán erről van szó, hogy ők jobban is kell, hogy járjanak, mert a kiemelt helyére egy kiemelt státusz és támogatás is jár, mert különben nem tudom, hogy miről beszélünk. Hát nem kitüntetéseket osztunk, hanem a pozícióját akarjuk meghatározni, vagy gondolom akarja a törvény meghatározni annak, hogy ki mire számíthat. És akkor elkezdek azon gondolkodni például, hogy ugye azért azon csak gondolkodtatok, vagy gondolkodnak azok, akik ebben most meg vannak áldva, hogy mondjuk milyen kör az, amit a kiemeltbe gondolunk, hogy akkor ez a nemzeti színház, a minisztériumi színházak, a nemzeti színházak köre, és hogyha mondjuk a nemzeti színházak köre, akkor automatikusan minden nemzeti színház, vagy esetleg az a nemzeti színház, most nem akarok ennél konkrétan lenni, aki talán ezt a kiemelt státuszt éppen most legkevésbé érdemelné meg, az is automatikusan bekerül, vagy elgondolkodom azon, hogy ad abszurd a kiemeltek körébe, belekerülhet a Pintér Béla, bocsánat, most nem személyeskedni akartam, de tudom, itt muszáj mondani egy konkrét álszámot, mert különben ugye a levegőbe beszélek, hogy akkor ami vagy a kiemeltek köre, az egyszerűen csak a lefedi a vidéki és fővárosi kőszínházakat és bábszínházakat. Ez azért nem mellékes kérdés, és azt gondolom, hogy az, amivel mi a törvényalkotáson folyamatosan szembe kellett, hogy nézzünk, hogy a törvényalkotó olykor a szakma különböző fórumokon mindig azt mondta, hogy mondjatok példát, mondjátok, hogy működik a modell, ki hogy helyezkedik el benne, és akkor is, amikor nem tudtunk véglegeset mondani, akkor is valamilyen módon ki kellett töltenünk ezt a skiccet, nevezzem, ezt a vázat, ami a törvény maga. Tehát tulajdonképpen ezek a kérdések, amelyeket most megfogalmaztam, nem tudom, hogy vannak erre válaszok, de biztos, hogy kell legyen vele kapcsolatban gondolkodás. Ugyanis valószínűleg van egy főösszeg, amely főösszegnek a leosztása, ugye az alól mégis valamilyen szinkronban lesz azzal, hogy ki milyen módon részesült eddig a közpénz javakból. Nem tudom elképzelni, hogy minden nullára megy vissza, és a kiemeltek mondjuk, vagy a nemzeti intézmények nem fogják megkapni várhatóan jövőre azt, amit idén megkaptak. Hát kiemeljük őket és megfelezzük a támogatásokat, ugye a logika itt nem stimmel valahol. Tehát tulajdonképpen az, mindaz, ami emögött a rendszer mögött van, bizonytalanság, számomra továbbra is az, szerencsére nem az én gondom ezt a bizonytalanságot feloldani, de megmarad bennem, mert nem látom azt, hogy ebben hogy működik majd az, amit úgy mondtunk, hogy kiszámíthatóság és átláthatóság, hogy milyen dinamikával fog ez változni, hogy valaki elnyert egy státuszt, akkor az mire jogosítja és mire nem, és akkor az lehet, hogy jövőre kikerül abból és egy másik helyzetbe találja magát. Én azt szeretném mondani, mindenki, aki itt van, vagy akik színházban dolgoznak, hogy tudják jól, a színház egy folyamatos üzem, különösen a társulatos színház az. nem bírja el azt a hektikus finanszírozást, hogy egyik évben fele annyit kap, a másik évben kétszer annyit. Ha ennek nincs egy garanciája, egy biztonsága, még olyan módon is, hogy tudjuk jól, hogy örök sláger témánk, hogy az évad és az költségvetési év nem akar az Istennek se egybeesni, de legalább lehet bizonyos garanciákra számítani azt illetően, hogy az előre aláírt szerződtetések azok teljesíthetők, akkor mégiscsak van egy garancia arra, hogy a folytonos üzem fenntartható. Most ez a helyzet, ez fennáll a jövőben, vagy nem? Nem tőled kérdezem.
Annyit mindenképpen el tudok mondani, amennyi a törvényből következik, aztán utána még nyilván lesz hozzászólás a dologhoz. Én, ha már sok rossz dolog, például ugye a pályázatos úton támogatáshoz jutó színházak pénzeinél a csúszás előfordult, vagy ugye most intézmények sorsa bizonytalanná vált, ha már ilyen előállt, akkor azt lehet mondani, hogy a 2008-as, most ugye változás alatt álló törvény nem volt tökéletes, és nem adott semmiféle garanciát, mert előfordulhattak ilyenek, ugyanis az új támogatási szisztéma csak január 1-től fog érvényesülni, tehát ez még ugye a 2008-as törvény alatt előálló probléma halmaz. De ez, és az a helyzet, hogy ilyen bármikor előállhat jövő év január 1-ét követően is. Nincs olyan, tehát ez egy illúzió, az a garancia dolog, mert nincsen garancia semmire. 2008-ban is volt az államháztartás csődközeli helyzetben, most vitatkoznak azon, hogy Magyarország csődközeli helyzetben van, vagy nincsen, ezt nem tudom nyilván megítélni. Minden esetre bármikor előállhat a keret jogi szabályozástól független olyan nemzetgazdasági helyzet, akár az kulturális területen, akár nagyobb, tágabb összefüggésben, ami a finanszírozás bizonytalanná vagy akadózóvá teheti. Ezt nem lehet joga, tehát erre a joga, ennek kizárására a jogalkotás nem alkalmas. Se a mostani, se a jövő évi szisztéma ezt kiküszöbölni nem tudja. A másik kérdés ugye, hogy a kiemeltek többet kapnak-e, mint aki pályázati úton jut forrásokhoz. Ez nincs benne a törvényben, tehát nyilván rendszertanilag annyi a különbség, hogy a nemzeti és a kiemelt körbe tartozó szervezeteknek nem kell külön pályázniuk, hanem normatív alapon jutnak a forrásaikhoz. Hogy nominálisan ez a támogatás milyen összegű, és meghaladja minden szervezet esetében a pályázati úton támogatáshoz jutóknak a támogatását, erről a törvény nem szól, ez az államnak a dolga, hogy és azoknak a felelőssége, akik a finanszírozási kérdésekben döntéseket hoznak. Tehát előállhat olyan, hogy a legkevesebbet kapó kiemeltnek kevesebb lesz az állami támogatás, amit a legtöbbet kapó pályázati alapon pénzhez jutó színháznak. Tehát ez nem kizárható, vagy előfordul, vagy nem, de ez nyilván jövőbeli döntésektől függ. A kiemelés tehát nem azt célozza, hogy ők kapjanak a többet, nyilván egyébként a pályázatos színházak között rengeteg olyan kis szervezet lesz, akik kevesebbet kapnak, nyilván összehasonlíthatatlanul kevesebbet is akár, mint egy nagy kőszínház. De még egyszer mondom, ez nem a pályázati rendszerből következik, hanem a pályázatokról döntők döntéseiből. Ami pedig hogy kik tartozhatnak nemzetibe, ugye említett, hogy nem világos, hogy kik tartozhatnak ebbe a körbe, illetve kiemeltbe, és hogy tartozhat-e oda a Pintér Béla, vagy bármelyik más társulat. A keretjogszabályi szabályozási jellegből következően semmi sem kizárt. Tehát elsődlegesen a nemzeti körben az állami szervezetek tartoznak, az állami intézmények, de tartozhat oda bármilyen más szervezet, ha az állammal közszolgáltatási szerződést köt. Tehát ha az állam egy szervezet esetében, egy művészeti szervezet esetében azt látja, hogy kiemelkedő művészeti színvonalú és kulturális jelentőségű, akkor köt fel egy ilyen szerződést, és ezáltal már lehetővé is vált, hogy törvényileg is a normatív támogatási körbe, nemzeti intézményi körbe emelje. Az államnak ugye végig kell azt is gondolni, hogy ahol ő a fenntartó, ott minden szervezetet nemzeti előadó művészeti szervezeti körbe emel-e. Ez indítja az államot nyilván arra, hogy különböző színházak esetében végig gondolja, hogy oda tartozik egy adott intézmény, vagy nem oda tartozik, és ha nem úgy dönt, hogy nem oda tartozik, akkor bizony a jövendőbeli sorsát újra kell gondolnia. A kiemeltek a jellemzően az önkormányzati körbe tartozó előadóművészeti szervezeteknek a minősítési rendszere. Tehát itt vagy önkormányzati fenntartású színházakra, vagy egyéb szervezetekre kell gondolni, vagy olyanra, amelyik valamely önkormányzattal közszolgáltatási szerződést köt. Tehát itt is bármilyen szervezet ugye ebbe a körbe tartozhat, ha önkormányzattal köt ilyen szerződést. Felmerült az is kérdésként, hogyha egy falusi önkormányzattal köt, akkor is lehet-e. A törvény ezt sem zárja ki, de eléggé kevéssé valószínű, hogy egy ismeretlen, jelentéktelen társulat, ha köt egy falusi önkormányzattal egy közszolgáltatási szerződést helyi művészeti szolgáltatásokra, akkor el tudja azt érni a minisztériumnál, hogy erre tekintettel kiemelti körbe kerüljön. Nem kizárt, csak kevéssé valószínű.
Elnézést, itt vannak ketten lent, akik hozzászólnának. Máté, előtte? Csak
egy nagyon gyorsat bocsánat, hogy ugye négy kritériumot sorol fel a nemzeti és a kiemelt szervezeteknél a kereti jogszabály, és azért van egy másik, amiről most nem esett szó, de nagyon komolyan behatárolja, hogy inkább azt mondanám, hogy lezárja annak lehetőségét, hogy nem állami vagy önkormányzati intézmények is a körbe kerüljenek, ez meg pedig a vezetői kinevezésnek a kérdése. Tehát azok a szervezetek jogosultak nemzeti vagy kiemelt státuszra, melyeknek a vezetőjét a törvény által előírt módon nevezik ki. Márpedig egy civil szervezet, tehát egy nem intézmény, hanem bármilyen civil vagy non-profit szervezetnek pont ugye az a sajátossága, hogy a vezetőjét nem a fenntartó vagy a tulajdonos nevezi ki, hanem belülről a tagság választja. És ez a kettő dolog, legalábbis amennyire én jogértelmezni tudok, ez a kettő inkompatibilis, tehát kizárja egymást. És ott van a harmadik kritérium, az pedig a művészeti tagságnak a végzettség szerinti aránya. Ugye azt is tudjuk, hogy mindazon szervezetek, társulatok és egyebek, melyek nem az intézményi körbe tartoznak, általában olyan nagyszerű, többségében nagyszerű, néha kevésbé, de minden ez ugye máshol is vegyes, művészeti munkatársakkal dolgoznak, akik nem feltétlenül végezték el az erre fenntartott állami tanintézményeket. Tehát itt be van építve egy másik nagyon szűrű, nem látom azt a független, tehát nagyon, nagyon szűk azoknak a független társadalmaknak a köre, ahol még a 60 vagy 70%-os arány abstart meg lenne, vagy akár hosszú távon is elérhető.
Két dolgot tudok erre jogalkotási oldalról válaszolni, a jogalkotó mind a két körülményre gondolt, és ugye nem véletlen ezen feltételek benléte, de az sem véletlen, hogy a vezetőre tekintett, vagy a vezető esetében 2014. január 1-ig haladék van. Ez alatt azok a szervezetek, akik szeretnének, és alkalmasnak, és megfelelőnek gondolják a tevékenységüket, és annak jelentőséget, művészeti értékét erre a körre, azok felkészülhessenek erre a törvényi kritériumra, tehát 2014. január 1-ét megelőzően valóban egy pályázati úton történő vezetőválasztáson keresztül kell, hogy essenek. A másik kritérium ugye a felsőfokú végzettségű művészeknek a részaránya 2018. január 1-től irányadó, eddig kell felkészülni a szervezeteknek ezekre az arányokra. Tehát ott, ahol ezt, tehát a normatív támogatási státuszt lövik be célnak, ott ez a felkészülési idő arra, hogy ezen körülményeknek vagy követelményeknek megfeleljen.
Rinnyi Gál Vince kért szót.
Igen, köszönöm. Én elnézést kérek előre. Egy kicsit azt hiszem, hogy zavar van a beszélgetésben. Vagy lehet, hogy én értelmezem rosszul, de amikor az előbb Ránát kérdezve a garanciára, és lett egy általam igen cinikusnak vélt válasz adva erre, azt gondolom, hogy valóban csúsztak a pénzek 2010-ben. Ez annak volt köszönhető, hogy nem lett betartva a 2008-as törvény. Nem azt jelenti, hogy szerintem a 2008-as törvény jó, de nem azért csúszott, mert rossz, hanem azért nem lett betartva. Tehát ki voltak írott időpontok, amiket nem tartott be az éppen aktuális állami vezetés. Ez ettől függetlenül ebben a törvényben vannak, vagy voltak garanciák, az újban meg valóban nincs. Erre az úgynevezett, szintén cinikusan hármas kategóriában leledző csapatoknak valóban nincsen már semmi garanciájuk. még az sem, ami a 2008-asban volt, hogy ki lesz írva, mert aztán, mint látjuk, ezt ugye meg lehet szegni, és nem lesz kiírva, bár törvény írja elő, de hogy ebben az új törvényben még az a garancia sincsen meg, hogy elvileg ki kell írni, hanem az van mondva, hogy nem csak hogy összeg, hanem még az sincsen megmondva, hogy ki kell írni, az van mondva, hogy hát ki lehet. A másik, amit ezzel kapcsolatban én szintén kérdeznék még, hogy azt sem teljesen értem, hogy azt mi alapján, vagy ki döntötte el, hogy ezek a csapatok, ezek a független csapatok, ezek nem ugyanannyira védendő értékei az országnak, mint amennyire a kőszínházak, vagy ki döntött úgy, hogy a kőszínházak nem lehetnek ugyanannyira rosszak, ha bár kőszínházak, mint adott esetben bizonyos független csapatok. Ez érdekelne még, és az is, hogy amit Attila mondott, hogy a 10% garantálva volt a legalább 10%, viszont a társulatok védelme nem. Hogy az a kérdésem, hogy az én tudomásom szerint jelen pillanatban a ma még 6-os, később majd 3-as kategóriába tartozó csapatok nagy része társulattal rendelkezik. Ráadásul én azért szép számban tudok olyan társulatokról, amiknek nem a 60-70, hanem akár 90, majdnem akár 100%-a is felsőoktatási intézményt végzett, színész és rendezőket foglalkoztat. Hogy az a kérdésem, hogy akkor őket miért nem akarja megvédeni ez a következő törvény, ha a kőszínházakat annyira?
Hát válaszolnék a jogalkotási rész, és akkor a szakmapolitikai részre akkor majd tudsz reagálni. Én azt gondolom, hogy ha minősítünk egy választ mondjuk cinikusnak, ami egy eléggé pejoratív jelző, akkor azért nagyon keményen kell ismerni a korábbi és a jelenlegi jogi szabályozást. A korábbi törvényi szabályozásban a pályázati kiírási határidő nem szerepelt, szemben a módosított törvényben, amely beleépítette a határidőt. Tehát pont a fordítottja, igaz, nem az igaz, hogy volt és kivette, hanem az az igazság, hogy nem volt és betette. Tehát ennyit erről a kérdésről, és akkor a szakpolitikai kérdés, mert akkor Attila.
Több kérdés volt érintve. Ez egy eléggé tudatos bevállalás volt, hogy legyenek ezek a diplomások kapcsán a 60-70 százalék megjelenjen. Ezt én úgy éreztem, úgy éreztük, hogy a szakma nagy része támogatja, és ez kifejezetten az egyetemek védelmében történik meg, és egy kicsit gátat szabva a liberalizált mindenhonnan és mindenütt színházi embereket képzünk történeteknek. Ez az egyik. A másik dolog az, hogy itt elhangzott, hogy a másik törvény nem tudott kiteljesedni. Azért azt elérte, hogy a struktúrán kívüli független, bár mindig vitatkozom a független, meg az alternatív szóval is, vagy jelzővel, vagy fogalommal, vagy meghatározással, tehát a független színházak másfél év alatt, vagy két év alatt meg háromszorozottak. Én kaptam egy olyan levelet egyszer, hogy megkérdezték tőle, mi a bajom azzal, hogyha 1000 színház lesz Magyarországon. És itt el tudom mondani, nagyon-nagyon lehet, hogy nem jogalkotási, meg nem tudom, én úgy érzem, hogy 1000 színházat levédeni, megvédeni nem lehet. Tehát nem olyan idők vannak, amikor 1000 színház. Most az a világ van, és én ezt éreztem 2008-ban és meg 2009-ben, amikor hirtelen hozzávágtak a szakmához nem tudom hány milliárd forintot. Az volt a cinikus dolog. Tudva azt, hogy az a pénz az igazából a szakma megvételére szolgál. És mögötte nincs semmi. És hogy következő évben már nem lesz semmi. És az egész szakma ezt támogat, és úgy csinál, mintha nem értené. Hogy emögött nincs semmi. Az volt a cinikus gesztus. Az volt a cinikus aktus. Én úgy gondolom, hogy létkérdésük, mert bár igazad van, amikor azt mondod, hogy túlhaladta már a színház, és a színház már nem csak az, hogy előadásokat csinálunk és bemutatunk, azzal együtt, hogy a Csokonai Színház, de azt tudom mondani, hogy a Beregszál Színház, ami ott a csináló hátrányos helyzetű falvakba jár 20 évvel ezelőtt ifjúsági gyerek és hátrányos helyzetű programot hajt végre. Most jelen pillanatban a Csokonai Színház, nem jelen pillanatban, 6 éve, amióta én ott vagyok azóta, hátrányos helyzetű, kimegyünk és betlehemezünk és kört vezetünk hátrányos helyeken. Azért mégiscsak úgy gondolom, és a drámapedagógia módszereit alkalmazunk, és nem tudom, és mégiscsak úgy gondolom, hogy elsősorban előadásokat hozunk létre, közönséget fogadunk. És ezt a fajta történetet kell nagyon erősen védeni, még néha elnök úrral, pedig ő egy nagyon nagy támogatónk szemben is, aki úton útfélen azt mondja, hogy nincsen 40 milliárd, nincsen 40 milliárd. Szóval nem egy olyan helyzet van, még egyszer mondom. Én nagyon boldog lennék, hogyha ezt a kört levédenénk, hogy mondjuk egy év múlva már ne lehessen szó arról, hogy a Kamara Színházhoz hasonló színházakat bezárunk.
Szász Zsolt, dramaturgként Debrecenből, egy olyan emberként is, aki most az adatszolgáltatás kapcsán itt a nemzeti kategóriához írkálok szövegeket. A mai nap szűrleteként azt mindenképpen mondhatom, hogy a legsikamlósabb fokalom nyilvánvalóan itt az érték, amit csupán törvénykezési alapon nem lehet behatárolni. És nyilvánvaló az is, hogyha a vezetői kategóriában sorolt volt alternatívok bizonytalanok a tekintetben szintén érték alapon, és olyan félelmekkel vannak, hogy az állam most alkalmasint akár ideológiai alapon is háttérbe szorítja őket. Persze, hogy van olyan konnotációja ennek a hármas kategória rendszernek, különösen a nemzeti kategóriában, ami, ha tetszik, hanem kultikus vonzatokkal jár. De hát ez a műfajunkban benne van, ez egy városi műfaj, Atén polisz-demokrácia, társadalmi koherenciáért jött létre, volt finanszírozási rendszer, fizettek a nézőnek. Azért, hogy ezt a görög tudatot és azon belül a polgártudatot erősítsék. Nyilván nem vagyunk ebben a helyzetben, de ez a funkció valószínűleg örökéletű, és a társadalmi koherencia vonatkozásában ma is aktuális. Nyilván itt a nemzeti kategória alatt azért azt lehet érteni, bármennyire igyekszik a törvényalkotó liberálisan kinyitni mindenki számára ezt a kategóriát is, hogy itt a több tagozatos vidéki nagyszínházakról van szó elsősorban, ahol 150 alkalmasint 200 éves tradíciók is vannak. Életszerűen a helyzet az, hogy egy vidéki nagyvárosban, mint ahonnan jövök Debrecen, egy színház van, és az több, mint csak egy jó művész színház. Ha azt elvennék, akkor a Civitas sérülne, tehát csupán a működéséből és a tradíciójából fakadóan kultikus szerepe van, vagy is van. Mi a helyzet most? Nyilvánvalóan nem egy poliszdemokráciában élünk, azzal együtt, hogy demokráciának hívják ezt a szisztémát, az életünk legapróbb részleteiig törvénykeznek. Fölöttünk szabályokat alkotunk, amit létre kell hozni. A kettő hogy jöhet fedésbe, és ebben a magyar állam mostani törekvése, amiért támadnak bennünket nyugatról is, kultikus elemeket igyekszik becsempészni, most ezzel mit kezdjük? Fölvállaljuk ezt a kultikus vonalát a színház örök életű funkciójában, vagy ne. Az, hogy a társadalmat koherensebbé kell tenni, ez nyilvánvaló. Lehet, hogy ez azt is jelenti, hogy nem csak a hivatásos színjátszás 200 nem tudom hány éve kell a horizonton legyen, hanem annál több. Tehát tradíciókat is föl kell vállalni, alkalmasint a szűkemet művészkedésen túl funkciókat kell vállalni, az oktatás ebből a szempontból nyilvánvalóan kulcskérdés, de erre ismét törvénykezés, nem tudom, ezek párhuzamosan zajlanak. Még egyet, ja igen, egy történelmi példát szeretnék hozni, amikor valóban működött és jól működött ez az állami kultuszképzés. Ehhez lehet is hasonlítani. Tehát a töröktől megszállt Magyarországon, vagy után, tehát a 18. században a állam Mária Terézia kultuszképzés államilag finanszírozott kultuszképzéssel rendezte a viszonyokat. Tehát volt olyan stratégia, hogy kulturális oldalról megújítani. Mi volt ez a kultusz? Az állam alapító Szent István király kultusza volt. Föl lehet tenni a kérdést, és nem itt fogjuk megoldani, vagy nem most fogjuk besézni ezeket az alapfogalmakat, de, és ezt kérdezem is, hogy beengedjük-e ezeket a gondolatokat, lehet ez közös nevező. Az biztos, hogy úgy fogunk felállni, és ez folytatást is igényel, ilyenféle fórumok folytatást kívánnak, hogy ezeket az alapfogalmakat tisztázzuk, mert a hatásos érveink itt vannak a politika felé, és nem biztos, hogy ez csak konfliktusos lehet ez a viszony.
Köszönöm szépen. Máté?
Abban teljesen egyetértek, hogy a legsarkalatosabb fogalom, ami itt a beszélgetésben eddig elhangzott, és amit nem tudom, hogy van-e az a konferencia sorozat, ami a végére tud járni, ez az érték. Azt is mindannyian érzékeljük, hogy a jelenlegi törvénykezési gyakorlat az előadóművészeti törvényben is, és azon túl is másfajta értékpreferenciákkal bír, mint amit az előző kurzus képviselt, és ez teljesen természetes, ez a politika jellegéből fakad. Ugyanakkor szerintem egy szakmai közösségnek nagyon fontos a kimondott értékeket kicsit kézbe venni, körbejárni, megcirogatni, átgondolni, megrázogatni, mi van benne, kotyog-e benne valami, teljesen üres-e, vagy pedig annyira tele van, hogy már el se bírjuk. Tehát én szerintem, amikor itt elhangzik az, hogy például a társulatos repertoár színjátszás, mint a magyar színházi hagyománynak az elsődleges értéke, ez egy nagyon konkrét, jól érthető állítás, és mindazok, akik ezzel szemben más értékeket is fel tudnak húzni a palettára, azoknak szerintem szót kell adni. Ugyanilyen nagyon erős kérdés, hogy ez a fajta értékmeghatározás, miszerint védjük meg azokat a jelenleg még rendelkezésünkre álló infrastruktúrális kereteket, amelyek az elmúlt évtizedekben, évszázadokban kialakultak, ez is nyilvánvalóan teljesen legitim. Kérdés, hogy létezhet-e olyan értékszemlélet emellett, amely pedig a nyitottságot és a bekerülés és kikerülésnek a módozatait garantálja. Tehát mondjuk ez két olyan fontos szempont, amit mindenképpen elhangzott. Egy harmadik, amit pedig még én tennék hozzá, hogy még az előző törvényi kategorizálás egyfajta önbesoroláson és önbevalláson vagy önjellemzésen alapult, addig itt egy címkézési folyamat, tehát adatszolgáltatás zajlik, ahogy hallottuk, és az adatszolgáltatás eredményeként egy címkézés vagy másként mondva labelizáció fog történni, amivel szintén egyébként nincsen semmi gond, feltéve, hogy ezek a címkék, vagy most azért mondom a külföldi kifejezést, hogy ne legyen, mert magyarban egy kicsit pejoratív ez a címkézés, tehát ezek a lébelekkel nincsen különösebb probléma, ha elég alaposan körül vannak bástyázva, és eléggé transzparensen előre meg van mondva, hogy mi mit fed. Egy nemzeti lébelbe természetesen beletartozhatnak mindazok azok a spirituális és egyéb konnotációk, ami elhangzott, és ugyanakkor már többször szó is esett, hogy természetesen benne vannak azok a funkcionális, működésmódbeli komponensek is, ami például mondjuk egy több tagozatos színháznak a működtetését jelzi, az, hogy jelenti. Egy több tagozatos színház nagyon különböző spirituális tartalmakkal tud működni, tehát hogyha ennek a több tagozatosságára tesszük a hangsúlyt, akkor egyrészt ezzel azt mondjuk, hogy egyfajta összművészeti profilt tud betölteni, és ilyen módon tud konstituálódni egy társadalmi közegben. Másrészt azt is mondjuk, és ez nagyon fontos, hogy hozzá legyen rendelve, hogy többbe kerül, mégpedig jóval többbe kerül, többen dolgoznak benne, nagyobb a programkínálata, adott esetben drágább szaktudásokat is feltételez. Tehát ezért szerintem a Pista által felvetett kérdés, miszerint ez a fajta kategorizálás, illetve labelizálás tartalmazza azt, hogy mivel jár egy ilyen, ha valaki elnyeri, hogy mit kap érte, én szerintem ez megkerülhetetlen, és az, hogy azok a bizonyos eljárási szabályzók, amiknek a kidolgozása folyamatban van, erről a nyilvánosságot, de még a szakmai nyilvánosságot sem tájékoztatta eddig, ez problematikus, hiszen ennek hiányában mindenki a sötétben tapogatózik. Nagyszerű koncepciókat lehet leírni, meg gyönyörű számokat lehet bemutatni mindenfajta színházi teljesítményről, a nézőszámtól, a közönség kapcsolatokon át, az ifjúsági nevelési programokig, de én szerintem ez mind sem ér annak hiányában, hogy nem tudja senki hogy mit kap egy kiemelt, és mit kap egy nemzeti. És ehhez képest direkt vetettem be egy teljesen másik kérdés, hogy és mire számítson az, aki se egyik, sem másik. Azt gondolom, hogy ez a fajta etatista, címkézős szemlélet, ami ebben a törvényben mint érték konstituálódik, és amit magyar állampolgárként kötelességünk figyelembe venni, tiszteletbe tartani, ám jogunk vitatni, illetve vitatkozni vele. Ez adós marad azokkal a tulajdonságokkal, amit más felvilágosult abszolutista hatalmak elláttak, tehát mondjuk például egy francia rendszer, ahol szintén teljesen központból decentralizáltak és alakítottak ki label szisztémát, nagyon hasonló eljáráson vagy gondolkodáson nyugszik, azzal a különbséggel, hogy egészen pontosan körül van írva, hogy mit minek nevezünk, és mit kell teljesíteni ahhoz, hogy azt a kategóriát hozza, illetve elismeri, sőt serkenti az egyes labelek körébe tartozó színházi aktivitásoknak a sokszínűségét. És erre a sokszínűségre, mint értékre ez a törvény az én olvasatomban lehet, hogy nem zárja ki, de expliciten nem tartalmaz utalást.